Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját húsvét utáni vasárnap. Isten tegye áldottá a feltámadott Urunkkal való találkozást ezen a mostani alkalommal is. A 391-es számú énekünk első versével dicsérjük Istent. A 391-es számú énekünk első verszaka így kezdődik: Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Testvéreim, Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 34-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Márk evangéliumából, az 5. fejezetből 25-től 34-ig terjedő verseket. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát rájuk költötte, de semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Amikor Jézus felől hallott, a sokaságban háta mögé került, és megérintette a ruháját. Mert azt gondolta, ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. És azonnal megszűnt vérének folyása, és megérezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, megfordult a sokaságban, és azt kérdezte, ki érintette a ruhámat. Tanítványai azt mondták, látod, hogy a sokaság szorongat téged, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Ekkor Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig azt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és bajodból meggyógyulva légy egészséges. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 458-as számú énekünkkel, a 458. számú énekünknek mindhárom versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik, az Úr csodásan működik. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy szívünk teljességéből énekelhettük azt, hogy te csodásan működsz. Csodálatos vagy te magad, és csodálatos a világgal és emberekkel való bánásmódod is. Olyan jó, hogy tudjuk, győzedelmes Úr vagy, aki halálon és poklokon is győztél, és megváltottad, megszabadítottad a mi életünket, hogy ne a halálnak erői legyenek erősebbek belül a mi lelkünkben, hanem győzzél te, és veled együtt győzhessen az élet. Tudjuk azt, hogy ilyen módon előre tekintve a magunk halálának pillanatára, vagy szeretteink eltávozására tudhatjuk, hogy az csupán átmenet, innen ebből a világból oda, abba a másik országba, ahova hazavársz bennünket. Köszönjük, hogy a te feltámadásodnak erejét megtapasztalhatjuk itt a mindennapokban és az ünnepnapokban is. Te vagy az, aki lelkünket az elesettségből felemeled. Te vagy az, aki kilátástalan helyzetekben is ajtót nyitsz előttünk. Te vagy az, aki tanítasz bennünket másfajta látásra, gondolkodásra. Te vagy az, aki bennünk le tudod győzni a bűnöket, azért, hogy a jóság, az igazság, a szeretet győzedelmeskedjen a mi életünkben. Hogy ennek jegyében viselkedjünk, ezt sugározzuk magunkból környezetünkbe. Köszönjük neked, hogy veled ünnepelhettünk, és köszönjük neked, hogy ott voltál velünk a mélységekben is. Köszönjük, hogy ide jöhettünk most hozzád, hiszen ismét kézbe akarod venni a mi lelkünket, megvigasztalni a sírókat, erővel feltölteni a gyengéket, világosságot gyújtani azoknak, akik tapogatóznak és válaszokra várnak. Te tudod, hogy mire van szükségünk, és éppen ezt kérjük el most tőled. Az, ami akaratod szerint való, az, ami bennünket épít, és életünknek útján tovább visz. Add, hogy együtt tudjunk hát reát figyelni, nyitott szívvel tudjuk befogadni mindazt, amit elkészítettél. És kérünk, hogy áld meg azokat is, akik nem tudtak most erre az alkalomra eljönni. Add, hogy ők is szentelhessék meg a nyugodalom napját. Légy azokkal is, akik most ünnepelnek húsvétot. És kérünk, hogy légy azokkal az emberekkel is, Istenünk, akik távolodnak tőled, akik hátat fordítottak neked, hogy egykoron az ő életükben is legyen megtérés, hozzád való fordulás. Imádkozunk a gyászolókért, azért a két családért, akik az elmúlt héten koporsó mellett kellett megálljanak. Te vigasztald őket lelked által. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 162-es számú énekünkkel. A 162-es számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Thank you. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Márk evangéliuma 5. fejezetének 21-től 24-ig, valamint 35-től 43-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Márk evangéliumából az 5. fejezetből, 21-től 24-ig, valamint 35-től 43-ig terjedő verseket. Mivel az ige szakasz hosszabb, ezért helyünkön maradva, de figyelemmel és alázattal hallgassuk azt meg. Amikor ismét átment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt hozzá a tengerparton. Ekkor történt, hogy odament hozzá egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, és amint meglátta őt, lábához borult, és így esedezett. Az én leánykám halálán van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Jézus el is ment vele, és nagy sokaság követte őt, majdnem összeszorították. Még beszélt, amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házától, ezzel az üzenettel. Leányod meghalt, miért fárasztanád tovább a mestert? Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga előjárójához. Ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házához, és látta a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, bement és így szólt hozzájuk. Miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem csak alszik. De azok kinevették. Ő pedig mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját és anyját, és a velelevőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, azt mondta neki, Talita kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj föl. A leányka azonnal fölkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig szinte magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, majd azt mondta, hogy adjanak a leánykának enni. Húsvét után vagyunk, és Jézus Krisztusnak halált legyőző ereje mutatkozik meg ebben a bibliai történetben is. Amire most elsősorban úgy fogunk figyelni, hogy a mi tájékozódásunk középpontjában az egyik szereplőt állítjuk, nevezetesen Jairust, az édesapát. Mit tudhatunk meg róla? Azt tudhatjuk meg, hogy a kapernaumi zsinagógának volt az előjárója. Abban a korban egy tanács vezette a zsinagógai gyülekezetet, és felügyelte annak munkáját, tevékenységét. Ennek volt oszlopos tagja Jairus, vagy ő maga lehetett ennek úgymond az elnöke, a vezetője. Ebből adódóan tekintélyes, köztiszteletben álló személy, egyén volt. Igen ám, azonban megbetegedett 12 éves leánykája, oly annyira, hogy a halálhoz is közel került. És tudjátok, testvéreim, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor azt hiszem, nem igazán számít sem a vagyon, sem a hírnév, sem a tisztség. Ezekben a helyzetekben mindannyian ugyanolyan emberek vagyunk. Remegő szívű, elesett, kiszolgáltatott személyek. És akkor ez az édesapa oda megy Jézus Krisztushoz, leborul lábai előtt, és kéri, hogy jöjjön, és kezét rávetvén a gyermekre, a leánykára, gyógyítsa meg. És ez az első mozzanat, ahol szeretnék megállni, és azt kihangsúlyozni, hogy Jairusnak itt meg kellett tanulnia Jézus Krisztustól kérni. A Krisztus követő tanítványok magatartásához hozzátartozik az adni tudás. Úgy, ahogy egy alkalommal erről szó volt, hogy minden, amit kapunk, az adomány. Kölcsön kaptuk egy bizonyos időre, hogy azt használjuk, azt gyarapítsuk, azt mások számára is továbbadjuk, szétosztogassuk. Kapjuk mindezeket az adományokat, és azért adja az Úristen, hogy ezeket tudjuk szétosztogatni mások számára is. Főleg azon emberek számára, akik erre rászorulnak. Nyilván ennek az egyik akadálya az mindig az önzőség és a fösvénység. Hogy mindaz, amit megint kölcsönbe kaptam, nem akarom továbbadni mások irányába. Ez az egyik vonása a Krisztus követő tanítványok magatartásának. Az, hogy tudok adni. De itt a másik, ami megjelenik ebben a történetben, az a kérni tudás. És úgy tapasztalom, testvéreim, hogy ez nagyon nehezen megy nekünk. Ezt folyamatosan tanulgatni kell. Nézzük meg, hogy egy gyermek mennyivel könnyedebben kér, mint például a felnőttek. Említettem már azt a példát, de úgy bennem ragadt. Az utcán egy idegen gyermek odajött hozzám, és arra kért, bácsi, kösd be a cipőmet. Mert nincs ki bekösse. Bajom van, problémám van. Oda megyek, ha kell egy idegenhez is, megkérem, hogy oldja meg a problémámat. Mert ebből az alázatból fakadóan elismeri azt, hogy rászorul másokra. Másoknak segítségére, vezetésére, útmutatására. Ami felnőtt világunkból, ez annyira kikopott már. Annyira nem vagyunk hajlandók egymástól kérni, még akkor sem, ha bajban vagyunk, és egyedül mindezt nem tudjuk megoldani. Nyilván azért nem, mert ott van bennünk az önzőség, meg ott van bennünk a gőgösség, a büszkeség, az önteltség, hogy én ura vagyok a helyzetnek, hogy én nem szorulok rá se az Istenre, se a másik emberre. Az elmúlt héten néhány napot otthon voltam édesanyámnál, annak idején körülbelül 2 hete volt itt fenn Kolozsváron, vigyázott a 2 unokára, le voltak betegedve, valamilyen vírust elkaptak, és miután édesanyám hazament, hát a vírus az valamiképpen őt is ágynak döntötte, körülbelül 1,5 hétig ágyban feküdt, és mielőtt hazamentem volna, telefonon elmondottam neki, hogy szóljon a szomszédasszonynak, vagy valamelyik barátnőjük hívja fel telefonon, mert arra sem volt ereje, hogy lemenjen a gyógyszertárba orvosságot venni. Jaj, hát mit gondolsz, fiam, nem megyek én is, nem fogok én mást megkérni mindenre. Aztán aznap 2 barátnője is felhívta a telefonon. És ugyanezt mondotta, ha valamilyen gondod van, nem tudsz egyedül elmenni, szólj, mondd meg a gyógyszer nevét, elmegyünk, megvásároljuk, és elhozzuk neked. És így utólag mondja el anyum, hogy aznap 3-szor is megszégyenítette az Úristen. Mert nem vagyunk készek sokszor kérni. Mert annyira úgy gondoljuk, hogy mindig ura leszünk a helyzetnek. Ez az egyik dolog, ami itt ebben a történetben kiviláglik. Jairus, annak ellenére, hogy elöljáró, megtanul kérni Jézus Krisztustól. Azt tapasztalom, testvéreim, hogy sokszor az Úristen végletekbe visz bennünket. Hogy végre tapasztaljuk meg az Istentől való függésnek a tudatát. Mert amíg jól megy életünk sora, addig ez elhalványodik a mi életünkben. Mi vagyunk az urai, mi vagyunk a vezetői. Nem szorulunk rá sem az Istenre, sem a másik emberre. El tudom képzelni, hogy mint egy zsinagógának az elöljárója, Jairus kipróbálhatott valamiféle gyógymódokat, vagy gyógynövényeket, vagy elmehetett bizonyos orvosokhoz, és az Úristen bezárta ezeket az ajtókat. Éppen azért, hogy tapasztalja meg ilyen módon az Istennel való függésnek tudatát. Készülés rendjén azon gondolkodtam el, testvéreim, hogy miért nem a feleségét küldte el. Legtöbb családban ezt látom. Ha valamilyen probléma, gond van, akkor általában megy az asszony, és általában ő rendezi el a gyermekkel mindazt, ami probléma van. Meg azon is elgondolkodtam, hogy már abban az időben a zsinagóga elöljárói és Jézus Krisztus között
egy feszült kapcsolat volt, konfliktusos kapcsolat, és mindezeken felül tudott emelkedni Jairus, és mégis elindulni. Megy Jézus Krisztushoz, leborul előtte, és kéri, hogy jöjjön, és kezét rávetve gyógyítsa meg a gyermekét. Úgy gondolom, azért is tudta ezt megtenni, mert nem önmagáért kér. Ha önmagáért kellett volna kérni, talán nem indul el. Talán megint a gőgösség győz benne. De tudjátok, úgy van az testvéreim, hogy amikor a szerettünk, a hozzánk közel álló ember betegszik meg, akkor megszűnik a világ, és megszűnik mindaz, ami a világban lévő probléma és gond. Akkor minden eszköz bevetünk azért, hogy a másiknak jobb, szerencsésebb, boldogabb legyen. Ez tehát az első gondolatkör. Az Úristen fenn akarja tartani bennünk a tőle való függésnek tudatát. Azért, hogy tapasztaljuk meg, és tudjuk kimondani, kicsinyek, porszennyiek vagyunk, törékeny emberek, mindenben reászorulunk. Ne legyünk, testvéreim, soha annyira gőgösek, hogy azt mondogatjuk, én majd ura leszek ennek a helyzetnek. Mindenben Istennek kegyelme, áldása, ereje tart fenn bennünket. Aztán Jézus nem mond semmit, mert általában ebben a lelki állapotban hiába mondanak nekünk akármit is, a szó elszáll, hanem ehelyett inkább tesz, inkább cselekszik. Azt teszi, hogy akkor elindul Jairussal a házuk irányába. Igen, ám azonban útközben történik valami. Ezért olvastam fel az istentisztelet elején a vérfolyásos asszonynak történetét, mert miközben elindulnak, találkoznak vele. Ez a vérfolyásos asszony megérinti hátulról Jézus ruhájának szegélyét, ennek nyomán meggyógyul, és Jézus érzi, hogy erő árad ki belőle. Kérdezi is a tömeget, ki az, aki engem megérintett. És akkor előáll ez az asszony, és elmondja, hogy bizony ő volt, és elmondja életének teljes igazságát. Márpedig, testvéreim, elmondani életünk teljes igazságát két percben nem lehet, hanem legalább másfél vagy két óra lehetett az, amíg Jézus beszélgetett ezzel az asszonnyal, és el tudom képzelni, hogy Jairus közben ott toporgott, hogy most már mikor indulunk. És ez a másik szép momentum, amit ki szeretnék ragadni. Nem csupán kérni, tanul meg Jairus, hanem várakozni is. És a várakozás ebben a történetben, testvéreim, azt jelenti, hogy valakit magam elé engedek. Nekem is bajom van, problémám van, halálos betegségben van a gyermekem, sietni kell, nehogy meghaljon, de ha valami közbe jön, és a másiknak is szüksége van a mester gyógyítására, akkor kész vagyok magam elé engedni, és várakozni. Pedig el tudnánk képzelni, hogy Jairus közbeszól. És Jairus sürgeti a mestert, hogy most már menjünk, mert el fogunk késni, és a leányom meg fog halni emiatt. Meg vagyok győződve, hogy az ő szívében ott zakatolt mindez, vagy ott örömbölt a türelmetlenség, de kifele nem mutatta, hanem csendben végig várta ezt. Mert a vérfolyásos asszony ugyan testileg meggyógyult, de még lelkileg nem. Mert lelkileg sokszor akkor gyógyulunk meg, amíg a beszélgetés folyik, az a másfél vagy két óra. Hiszem, hogy ebben a beszélgetésben gyógyult meg ennek az asszonynak a lelke, hiszen Jézus Krisztus azt mondja, hogy menj el, a te hited megtartott téged. Másfelől ebben a várakozásban ott van az is, hogy nem mindig tudjuk jól beosztani az időnket ilyen helyzetekben. Az estéli imádságokat azért szeretem, testvéreim, mert mindig egy kicsit számba tudom venni azt a napomat, ami eltelt, vagy az elmúlt hetemet. Mi az, amit sikerült megvalósítani, mi az, ami következő hétre marad. Szoktuk mi ezt így beosztani, hogy erre egy órát szánok, ezen a napon ezt és ezt akarom elrendezni, de bizony vannak olyan helyzetek, amikor valaki közbeszól, és egy várakozási időszakot ékel be a mi életünkbe. Hogy jaj, nem tudta még ezt elrendezni. Mert jött az Isten, és valamiért megvárakoztat. És mindig kérdés az testvéreim, hogy ezt a várakozási időszakot mivel töltjük meg. Mert lehet üres járatokkal megtölteni. Hogy csüggedek, hogy lázadozok, hogy duzzogok, miért kell nekem most várakozni, és ilyen módon elpazarolom azt az időt, ami a várakozási időszakot jelenti. De meg lehet tölteni ezeket az időszakokat, testvéreim, nemes tartalommal. Például békességgel. Azzal a békességgel, amely tudja, hogy az Isten órája jól ketyeg, jól jár. És ő bizonyosan tudja, hogy mikor, minek jött el az ideje. Vagy azzal a nyugalommal, hogy egyszer már elmondtam neki a gondomat, bajomat, problémámat, nem felejtett el. Nem süket az Isten. Hallotta. Vagy nem halasztja úgy el, hogy utólag a fejéhez csapna. Hanem tudja, mikor jön el annak az ideje. Vagy lehet ez a várakozási időszak az önvizsgálatnak az alkalma. Akkor vizsgáljam meg, hogy ezáltal mire akar engem megtanítani az Isten. Mire akar nevelni? Miért kell nekem most egy helyben állni? Vagy imádsággal is meg lehet tölteni. Várakozási időszak, amikor valakit magam elé engedek. Ebben a mi világunkban egyre ritkább ez. Inkább a könyökölés, inkább az, hogy magamat előrébb juttassam, még a közlekedésben is. Ha valaki lassabban közlekedik az úton, sokat utaztam ezen a héten, lehet tapasztalni, hogy szinte nyomják le az útról. Mert ő lassabban halad. Ehelyett Jairusnak a magatartása valami egészen mást hoz elénk. Várakozási időszak, amikor ne duzzogjak, ne lázadozzak, hanem engedjem, hogy Isten nemes tartalommal megtöltse, nyugalommal, békességgel, önvizsgálattal, imádsággal.
Aztán végre befejezi Jézus Krisztus az asszonnyal való beszélgetést, és indulnak tovább. Igen ám, azonban a háztól jönnek a szolgák, és elújságolják Jairusnak, és elmondják azt, hogy tovább ne fárazd a mestert, mert a te leányod meghalt. Mindennek vége, nincs tovább, bekövetkezett az, amit sejtettünk, hogy tudnélik elkéstünk, mert már meghalt az a gyermek. És akkor Jézus Krisztus, minthogyha nem hallaná a szolgáknak ezt az információit, azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. Mit jelent ez, testvéreim? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus itt Jairus hitének a hatáskörét ki akarja tágítani. Meddig jut el hitének hatásköre? Addig, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma betegeket meggyógyítani. És ezt akarja tágítani Jézus Krisztus. Odáig akarja eljuttatni, hogy Jézusnak van hatalma a halál fölött is. Van hatalma arra, hogy aki meghalt, azt feltámassza. Beszélgettem valakivel nemrégiben éppen a betegségről, és többek között arra a következtetésre jutottunk, hogy akkor, amikor egy orvos nagyon sötét diagnózist állít fel, akkor bizony hajlamosak vagyunk mi is letörni. És már nincs meg bennünk az a bizalom, az a hit, amelynek hatásköre kitágul akkor is, ha külső körülmények mást mutatnak. Mindannyiunk életében ezt meg akarja tenni Jézus. Ne elégedj meg azzal, amit igazán jelen pillanatban hiszel, és amiben bízol, hanem engedd, hogy ez táguljon. Még akkor is, ha mindazt, amit kértél, amiben reménykedtél, nem következik be. Mert nézzétek meg, már önmagában véve is nyereség, ha hitemnek hatásköre távol. Annak ellenére, hogy a külső körülmény nem változik. Önmagában véve is nyereség. Persze vannak szép példák, testvéreim, amikor bekövetkezik a gyógyulás. Megint csak beszélgettem valakivel, fiatal korát mesélte, gyermekkorát, hogy mennyire nehezen ért. És mennyire nehezen tudta közelengedni magához a szeretetet, mert egyáltalán ritkán kapta meg. A szülők elváltak, össze-vissza éltek, aztán nem sikerült a párkapcsolata, aztán munkahelyét is elveszítette, és ugyanezt mondtam neki, hogy lehet, hogy nagyon nehéz és sanyarú volt az életed, de hidd, hogy Jézus Krisztus ebből a boldogtalan állapotból is ki tud hozni téged. Mert azt mondott el, hogy úgy érzem, sohasem voltam igazán boldog az életemben. És úgy érzem, hogy többet nem is leszek. És akkor így próbáltam bátorítani. És amikor közel engedte Jézus Krisztusnak érintését a maga életében, akkor megismerkedett valakivel, házasságot kötöttek, munkahelyet is kapott, és már látom boldognak, és látom örömteli állapotban őt. Vagy megint egy másik példa, úgy érezzük, a házasságunk tönkre fog menni. És bekövetkezett ott is a változás. Ők is közelengedték Jézusnak érintését, és újból harmonikus, kiegyensúlyozott a kapcsolatok. Úgy gondolom, testvéreim, hogy akkor, amikor bekövetkezik a változás, az nagy ajándék. De amikor nem, akkor is nagy nyereség, hogyha hitemnek hatósugarát tudta növelni ezáltal a mi megváltó úrunk. Jairus tehát nem mondja azt Jézus Krisztusnak a szolgák által hozott hírre, hogy akkor most ne fáradj, mester, hanem menj haza, és én is hazamegyek, és eltemetjük a gyermekemet, hanem továbbra is mennek, megérkeznek. És azt láthatjuk a történet folytatásában, hogy amikor Jézus Krisztus megérkezik a lakásba, a házba, akkor ő teljességgel átveszi az irányítást. Minden felől ő dönt. Ő az, aki lecsitítja a sirató és jajgató asszonyokat, hogy ne csináljanak nagy zűrzavart, mert nem halt meg a leányka, hanem csak alszik. Jézus az, aki meghatározza, hogy kik mehetnek be a belső szobába. Három tanítvány, és a gyermeknek édesanyja és édesapja. Ötön mehetnek csak be. Aztán ő az, aki ráparancsol a leánykára. Talita kumi, néked mondom, kisleány, kelj fel. Jézus az, aki azt mondja, hogy most adjanak enni neki. Jézus az, aki meghatározza, hogy ne mondják ezt tovább másoknak. Nézzük csak meg, minden felől Jézus rendelkezik. Ő mondja, hogy kinek kell sírni, és kinek nem. Ő az, aki megmondja, hogy kinek lehet bejönni, és kinek nem a szobába. Jézus az, aki meghatározza, hogy most adjanak enni, és ő határozza meg, hogy már pedig ezt ne mondják tovább másoknak. Miért rendelkezett így Jézus Krisztus? Nem tudjuk bizonyosan. De számomra történetnek ez a része arra figyelmeztet, hogy amikor Jézust beengeded az otthonodba, a belső szobádba, akkor annak csak úgy lehet teljessége, ha minden felől ő rendelkezik. Ha mindennel kapcsolatosan ő mondja meg, hogy mi hogyan legyen. Nem úgy van az, hogy eljövünk ide az Isten tiszteletre, végighűljük, egyetértünk vele, és aztán hazamegyünk, és rendelkezünk a magunk tudása, magunk elgondolása, magunk akarata szerint. Jézus Krisztus mondja meg, hogy hogyan bánjak családtagjaimmal, ő mondja meg, hogyan bánjak a pénzemmel, mit nézzek meg a tévében, és mit ne nézzek meg, ő mondja meg, hogyan szenteljen meg a nyugodalom napját, hogyan bánjak szeretteimmel, a szomszédommal, hogyan kezeljem konfliktusaimat. Mi sokszor azt tesszük, testvéreim, eljövünk ide, és elviekben egyetértünk. De gyakorlatban otthon visszalopjuk magunkat. Egy-egy órára ő rendelkezik, de utána pedig én. Higgyük el, testvéreim, a családi élet és az otthon körüli dolgok is akkor rendeződnek, ha Jézus Krisztus a családfő. Ha ő határoz meg mindent. Megtanulja Jairus ebben a történetben ezt is. És az utolsó, amit kiemelnék, az így fogalmaznám, hogy a belső szobának az élménye.
Mi történik ott? Egyfelől Jézus Krisztus megszólítja ezt a leánkát. Arám nyelven szólítja meg Jézus a maga nyelvén. És azt mondja, hogy talita kumi, ami magyarra fordítva ezt jelenti, hogy leánka néked mondom, kelj fel. És valószínűleg ez a mondat, ez az arám mondat, hogy talita kumi, ez annyira megragadhatott Jajosnak a belsőjében. Annyira ott éghetett napokon, heteken keresztül, hogy Jézus szól, és a szó nyomán változás áll be. Belső szobának az élménye, Jézus megszólal. A másik az, hogy megérinti ezt a leánykát, és így gyógyítja meg. Vagyis, hogy enged Jairus kérésének. Mit mond Jairus? Azt mondja, Jézus, jöjj el, és a leánykára rátéve a kezed, úgy gyógyítsd meg. És szó szerint teljesíti Jairusnak a kérését. Meggyógyíthatta volna Jézus másképp is meg. És mégis így teszi. Mert ilyen személyes szeretettel fordul ehhez az édesapához. Úgy, ahogy Tamáshoz is, aki hitetlenkedett. És azt mondta, hogy nem hiszek nektek. Majd, ha látom a szegek nyomait a kezén, és ujjamat az oldalába bocsátom, akkor elhiszem. És Jézus ott is, ebben a szó szerintiségben megadja neki ezt. Azt mondja, jöjj most már, és nézd meg a sebek helyét, és vesd a te ujjadat az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Szó szerint teljesíti Jajosnak a kérését, megérinti ennek a leánykának a testét, és így gyógyítja meg. És a belső szobának a harmadik élménye az az, hogy ámultak ezen az ott lévők. Ha megnézzük az eredeti görög szöveget, akkor az alapján ezt így tudnám fordítani, hogy extázisba estek. Önmagukon kívülre estek. És ámultak mindazon, ami történik. Önmagukon kívülre estek. Igen, ez azt jelenti, testvéreim, hogy már nem én vagyok ott a trónon. Hogy mondja Pál, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ilyen módon ámulok mindazon, amit az Úristen általam véghez tud vinni. Higgyétek el, testvéreim, időnként elámulok azon, hogy hogyan tud az Úristen használni. Nem tartom magam erre érdemesnek. És mégis olyan jó tapasztalni, hogy használ. Nem azért használ, mert én annyira jó fiú lennék, vagy annyira ügyes, vagy annyira tehetséges, hanem azért, mert ő lelke által kész lakozást venni, és így az ő üzenetét továbbadni. A belső szoba élménye. Az imádsággal kapcsolatosan is ezt mondja Jézus Krisztus, menj be oda! Oda a belső szobába. És tapasztalt meg te is ezt a hármas dolgot. Hogy ő ma is megszólít, hogy ő ma is hozzád ér, megérinti a szívedet úgy, hogy annak nyomán ámulsz. Szoktuk is mondani a magyar nyelven, ámulok, bámulok. És olyan jó lenne erre rácsodálkozni. Ez is kikopott már a szívünkből. Már nem ámultozunk, hanem végigéljük szokványosan ezt a mai istentiszteletet, úgy, mintha semmiféle találkozásunk nem lett volna Jézussal. Ő megint adta ezen az istentiszteleten is áldásait, ajándékait, hogy valóban meggazdagodhassunk, és hogy tényleg bensőnkben megváltozhassunk, és így megváltozott új élettel indulhassunk tovább életünk útján. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 446-os számú énekünk első verszakának eléneklésével. A 446-os számú énekünk így kezdődik. Az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus. Áldott orvos Köszönjük neked, Istenünk, hogy elénk állítod Jairusnak a példáját, és köszönjük, hogy mindazt, amit neki megtanítottál, meg akarod tanítani nekünk is. Mindenek előtt azt a gyermeki alázatot, amely érzi és tudja, hogy mindenben reát szorulunk, még a legapróbb, a legtermészetesebb dolgokban is. Csak azért tudjuk elvégezni, csak azért tudjuk megvalósítani, mert te kegyelmedet, szeretetedet, jóságodat, erődet nem vonod meg tőlünk. Add, hogy mindig megmaradjunk ebben az alázatban, ne fuvalkodjunk fel, és ne legyünk bűnösen önérzetesek, amikor azt mondjuk, hogy én tudom egyedül is, tudom az Istentől függetlenül is jól rendezni életemnek dolgait. Köszönjük, hogy a kérni tudás mellett a várni tudásra is tanítasz bennünket, amikor készek vagyunk másokat magunk elé engedni, a mások érdekét is szem előtt tartani, hiszen az az asszony is gyógyulni akart, aki megérintette Jézus ruháját hátulról. Add, hogy ne töltsük meg a várakozási időt idegességgel, háborgással, duzzogással, hanem töltsük meg tőled jövő tartalommal, bizalommal, nyugalommal, amely tudja, hogy a te órád jól jár, vagy imádsággal, vagy önvizsgálattal, melyben elgondolkodunk, hogy ezáltal mire akarsz tanítani és nevelni. Köszönjük neked azt is, hogy te növelni akarod a mi hitünknek hatósugarát, és ezt a csodát csak te teheted meg, hogy lehetetlen dolgokat is elképzelhetőnek tarthassunk, hogy lehetetlennek tűnő dolgokban is bízzunk, hogyha te cselekszel, akkor mégis megtörténhet. De köszönjük azt a nyitottságot is, ha mégse teljesedik be a mi reménységünk, a várt és bízott dolog, akkor elfogadunk mindent a te kezedből. Mert már önmagában az is nyereség, ha valóban hitünknek hatósugara megnőtt. Áldunk téged azért is, ha Úr vagy a mi otthonunkban, és nem csupán az Isten tiszteleten találkozunk veled egy órára, hanem valóban engedjük, hogy te Úrként rendelkezz otthon is, a családban, az otthoni szintéren, a mindennapokban, mert akkor rendeződnek jóra az események. És köszönjük neked azt a belső szoba élményét is, amikor azt érezzük, hogy te személyesen szólsz, te személyesen megérintesz bennünket, és abból a régi állapotunkból átkerülünk abba a másik állapotba, amikor ámulunk azon, hogy itt az Isten. Mégiscsak megmutatta a jelenlétét, közelségét, megmutatja sokszor erejét is, és mi ebben az Istenben bízhatunk, és ezzel az Istennel élhetünk itt és az örökké valóságban. Áldassál ezért. Amen. Helyünket elfoglalva, vigyük fohászunkat Isten elé. Áldott vagy, Urunk, aki elfogadott imádságunk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, testvéreim. A szeretetszolgálati felsejbe külön adományokat fogadunk el Német Gabriella számára. Egy rákbeteg árva lányról van szó. Budapesten fogják műteni a Zsoboki gyermek otthon egyik lakója. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten két alkalommal is koporsó mellett kellett megállni és a feltámadásnak üzenetét hirdetni. Csütörtökön Dénes Sára, 87 éves asszony testvérünket temettük, aki az Anina utca 6 szám alatt lakott, gyászolják lánya, feje, menye, két testvére, az unokák és a dédunokák. Pénteken özvegy Filip Mária, 74 éves testvérünket temettük, aki a Fű utca 11 szám alatt lakott, gyászolja őt négy lánya, vői, testvérei, unokái. Isten adjon vigasztalást mindkét család részére. Hirdetem azt is, hogy továbbra is fel lehet ajánlani az adónknak 2%-át, hátul az asztalnál, vagy a leghátsó padon találunk íveket, kitöltve kérjük visszahozni. Köszönjük! Ugyanakkor azt is hirdetném, hogy 2 hét múlva, április 22-én a délelőtti istentisztelet keretén belül az Élő Kövek együttes fogja előadni a Tékozló fiú történetét, és ezen az istentiszteleten Mike Pál, magyar kéci lelkipásztor fogja hirdetni az Isten igéjét. Éppen ezért egy kicsit hosszabb lesz ez az istentisztelet, szálljuk rá az időt, körülbelül 2 órát fog igénybe venni, tehát 2 hét múlva, április 22-én a megszokott időben 10 órakor fog kezdődni ez a rendkívüli alkalom. Hitvallást ételre készülve a 479-es számú énekünket énekeljük. A 479-es számú énekünknek mindhárom versét, az első verszak így kezdődik, fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem. Végezetül tegyünk vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom,
hogy mint testestől, mint lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 481-es számú énekünknek mindkét versét énekeljük. A 481-es számú énekünk így kezdődik. Tégy Uram engem áldássá. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.